Szép napot kívánok mindenkinek! Lehet-e uralni a káoszt, és lehet-e előrelátni a jövőt? Mit tegyünk egyéni vagy vállalati szinten azért, hogy a váratlan fordulatok esetében ne a félelem uralkodjon el rajtunk, hanem nyitottan és kíváncsian álljunk az új helyzetek elé. Miből tudjuk, hogy mikor kell váltani, hogyan látjuk meg időben az új hullámokat? Sok mindenről fogunk a mai műsorban beszélgetni, jövőkutatásról, innovációról, mesterséges intelligenciáról, és arról is beszélgetünk, hogy hogyan változik a világ körülöttünk, amiben benne mi magunk is változunk. Vendégem a stúdióban pedig Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs coach, aki abban segít, hogy jobban megértsük, hogy mire számíthatunk, és mire van szükségünk ahhoz, hogy ne csak túléljük, hanem formáljuk is a jövőt, de örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy én olvastam rólad, hogy te szeretsz úgy nézni az életedre, mint egy játszótérre, ahol kipróbálhatod mindazt, amit egyébként a jóga útján tanultál, ezt mondtad egyszer, és arra lennék kíváncsi, hogy hogyan ér össze a tanácsadói szerepkör, a multivilág, és akkor a jóga a te életedben.
Hú, erős kezdés. Hát alapvetően a jóga gyakorlásból és a meditáció gyakorlásból fakad egy nagyon szép életfilozófia, ami arról szól, hogy a hétköznapjainkat, ahogy éljük, azon mérjük le annak az értékét, hogy mi itt vagyunk ebben a világban. És hogy létezik a kognitív érzékszerveinken túl nagyon sok minden, amit az emberi eszköztárral még nem feltétlen tudunk így a hétköznapokban befogni. És amikor az ember elkezd magával tudatosan foglalkozni, meditál, egy kicsit áthangolja magát ilyen finomabb frekvenciákra, akkor nagyon sok minden kinyílik ebből a egyébként foghatatlan, láthatatlan, a szemnek, fülnek felfoghatatlan világból, amit aztán át lehet hozni a hétköznapi gyakorlatban, és aminek segítségével lehet teljesebb életet élni, pozitív emberi kapcsolatokat építeni, pozitív hatást létrehozni a világban. És ugye nekem a
mind
munkám...
Mind egyéni és mind társadalmi, vagy vállalati szinten.
A munkám az tulajdonképpen erről szól, az innováció és a jövőkutatás, hogy hogyan tudunk egy olyan jövőt építeni magunknak, amiben szeretni fogunk élni. És ugye ma minden döntésünk, minden cselekedetünk, minden reakciónk, amit a külvilág eseményeire adunk, az dönti el, hogy milyen irányba tereljük a jövő felé magunkat, és akár a cégeinket, akár a családunkat, vagy ezt a kis közösséget, akivel kapcsolatban vagyunk. És hogy ebből a keleti filozófiából, vagy mondhatnám úgy, hogy egy picit ilyen spirituálisabb életfilozófiából merítve, azért az ember ebbe tud egy olyan tudatosságot vinni, hogy ne az aktuális érzelmei határozzák meg, hogy milyen döntéseket hoz, vagy legalábbis én ezt próbálom a saját életembe gyakorolni, hogy ne az aktuális pillanatnyi érzelmeim, feszültségek, stressz, adott esetben félelmek, ugye nagyon sok olyan változás van körülöttünk, ami bizonytalansággal tölti el az embert, hogy ne ez határozza meg azt, hogy mit döntök egy-egy élethelyzettel vagy üzleti szituációval kapcsolatban, hanem el tudjak lépni egy lépést, és meg tudjam nézni több perspektívából azt a helyzetet, és ne csak a jelenre optimalizálva, hanem egy hosszú távú optimumra, egy hosszú távú pozitív hatásra optimalizálva tudjak dönteni.
Hát iszonyatosan pörög a világ, tehát lehet, hogy néha egy pillanatra meg kell állni ahhoz, hogy más szemmel tudjuk nézni az életünket, vagy azt az adott helyzetet.
Szerintem nagyon sokszor meg kell állni. Az nagyon jó, amikor az ember flóban van, és megy a sodrással, és tényleg érzi, hogy rajta van a hullámon, és tud rajta szörfözni, de több szempontból is erről tudatosan meg kell állni, tehát az idegtudomány teljesen egyértelműen bizonyítja ma már, hogy még akár a flow állapot is lehet káros, hogyha az ember túltolja, hogy nagyon egyszerű módon fogalmazza meg. Tehát minden egyes csúcs teljesítmény időszak után szükség van egy regenerációs időszakra. Tehát ennek van egy biológiai háttere. De a másik oldalról, hogyha ugyanazon a hullámon állok folyamatosan, és nem próbálom meg megnézni, hogy mi van még azon kívül, akkor azért nagyon sok hullámot el fogok szalajtani. Tehát olyan szempontból is meg kell állni néha, hogy leellenőrizze az ember a stratégiát, és egy picit elmélkedjen azon, hogy mi mindenre kéne még figyelni. Tehát, hogy ennek van egy ilyen gondolati, stratégiai rétege, és van egy biológiai rétege is, ami miatt ez nagyon fontos.
Meséljük el a hallgatóknak, hogy egyébként te pontosan mivel foglalkozol, annyit már mondtál, hogy cégeknek adsz tanácsot, coacholsz, de hogy ez mit jelent pontosan? Néha a világ teljesen másik végén élsz évekig, és ott segítesz vállalatokat, most itthonról dolgozol, de külföldi cégeknek is elsősorban, nem tudom, hogy most mi a helyzet.
Igen, jól belecsaptunk a közepébe. Igen. Egy ilyen relatíve kicsit elvontabb témával, de de ugye a hétköznapi életemben én jövőkutatással foglalkozom, és innovációs coachinggal, tehát nem általában coacholok, hanem kifejezetten radikális innovációs projekteken dolgozom nagyvállalatokkal. Az elmúlt években Dél-Kelet-Ázsiában, Kínában dolgoztam elsősorban, most az amerikai kontinensen, Észak-Amerikában és Latin-Amerikában is egyszerre több csapattal.
Milyen típusú cégek ezek?
Nagyon különböző iparágakban dolgozom, most jelen pillanatban elsősorban energetikában. A dél-kelet-ázsiai projektem az egy 7 iparágat lefedő projekt volt, abban is volt energetika, élelmiszeripar, bankok, pénzügy, építőipar, infrastruktúra, repülőterek, tehát egy nagyon diverz és néhány alapítványi munka is, tehát mezőgazdaság és azon belül ilyen mezőgazdasági kooperatívákat támogató alapítványok. Tehát egy nagyon változatos és diverz körrel dolgozom együtt, ezek mind globális nagyvállalatok.
És ma már természetes, hogy a globális nagyvállalatok, jövőkutatók segítséget veszik igénybe?
Egyre inkább igen. Elsősorban az innovációs coaching az, ami elterjedt, illetve az innovációs, a radikális innováció az, ami egyre inkább elterjedt. Tehát ami arról szól, és mi a különbség az innováció meg a radikális innováció között, ez most a saját definíció, amit elmondok, de nagyjából lefedi igazából a gyakorlatot, hogy amikor innovációval foglalkozik egy nagyvállalat, akkor azzal foglalkozik, hogy hogyan tudja jobban, hatékonyabban, technológiák szempontjából újszerűbben végezni a folyamatait és a tevékenységeit, hogyan tudja az értéket, amit az ügyfeleinek előállít, egyre jobban és egyre hatékonyabban biztosítani. A radikális innováció az arról szól, hogy visszamegyünk a gyökerekhez, és megnézzük, hogy mondjuk egy 5 éves és 10 éves időtávon ugyanaz lesz az érték az ügyfeleknek, ami ma. És ha nem, akkor miért nem? És ha nem, akkor mi lesz helyette? Mire lehet számítani? És hogyan lehet használni technológiát, új tudományágakat, új üzleti modelleket, meglovagolni új fogyasztói trendeket annak érdekében, hogy minél eredetibb és minél szerethetőbb megoldásokkal készüljünk fel azokra a fogyasztói igényekre, vagy piaci igényekre, amik már ma látszanak, hogy a jövőben érkezni fognak. Tehát nem azon innoválunk, hogy tudjuk a mai megoldásainkat még jobbá tenni, hanem abból indulunk ki, hogy ha ma nullából teljesen tiszta lappal nekiindulhatnánk, akkor hogyan lehetne másképp, és sokkal jobban, fenntarthatóbban, hatékonyabban azt az értéket előállítani.
Igen, tehát új ajtókat nyitok meg, vagy más nézőpontot hoztok be, olyan kérdéseket tesztek fel a vállalati vezetőknek, ami esetleg nekik eszükbe sem jut, hiszen benne vannak abban a bizonyos flow-ban, amit említettél.
Igen, megkérdőjelezzük alapvetően a régóta becsontosodott és beégett paradigmákat. Ez nagyon fontos, mert értelemszerűen egy nagy vállalat, amikor az értékteremtési folyamataira fókuszál, akkor az a célja, hogy az a termék, az a szolgáltatás, amiben investált, azt kimaxolja, tehát a lehető legnagyobb értéket kivegye belőle, és ez le is köti az energiáit, és nagyon nehezen tud túllátni azon, ami jelen pillanatban van a piacon. Hiába persze vannak stratégiai csapatok, és vannak olyan csapatok, akik innovációval foglalkoznak, de mindig a status quo-ból indulnak ki. És ami miatt engem és a kollégáimat, akikkel együtt dolgozom, ezek a nagyvállalatok felbérelnek, az pontosan az, hogy egy picit nézzük meg a status quo-n túli világot, vagy kérdőjelezzük meg a jelenlegi gyakorlatukat és a status quo-t, és mutassuk meg, hogy mi fogja, vagy mi lehetséges, hogy le fogja dönteni ezeket a beidegződéseket és a jelenleg működő rendszereket, mondjuk egy ilyen 5-10 éves időtávon. Ezt disruptív erőknek hívjuk, tehát mik azok a felforgató erők, amik miatt nekik lehet, hogy már ez az üzleti modell, ez a termékskála, ez a szolgáltatási kör, amit most kínálnak a piacon, már nem lesz értékes vagy eladható mondjuk 5-10 éves időtávon. Mondok egy példát, mert ez most így elég elvonnak hangzik. Mondjuk Európában ugye az autóipar egy olyan szegmens, ami húzóágazat nagyon sok ország szempontjából, és rendkívül nagy csapásokat kell most kiállnia. És hogy ez miért van? Azért, mert azok az autógyárak, akik dominálták az elmúlt nagyon sok évtizedben, vagy mondhatnám azt, hogy az elmúlt évszázadban a piacot, azok megszokták, hogy azzal lehet a piacon nyerni, hogy kiváló mérnökeik vannak, és tényleg a világ csúcs technológiáját tudják leszállítani, mondjuk a német autógyáraknak ez volt a nagy megkülönböztető ereje és a nagy prémium ereje az elmúlt évszázadban.
És mi az, ami most értékes akkor a piacon?
És ami aztán közben történt, az az, hogy a világ elkanyarodott más értékek irányába is. Egyrészt a fogyasztók sokkal tájékozottabbak lettek, és sokkal több információ a rendelkezésükre, és bonyolultabb paraméterek alapján választják ki, hogy milyen autót vagy milyen terméket választanak. Elindult egy nagy fenntarthatósági elmozdulás, ami szintén lecsapódik egyrészt a szabályozói környezetben, másrészt a fogyasztói igényekben, hogy lehetőség szerint mindenki a fenntarthatóbbnak ígért termékek fele mozdul el. Az ígértet azért hangsúlyozom, mert...
Hát ebből nagyon sok vita van, hogy mi az, ami nehéz, fenntartható, vagy környezetbarát.
Igen, tényszerűen, hogyha tényleg a tokától bokáig nézzük ezeket a termékeket, tehát a nyersanyag kitermeléstől egészen az életciklus végéig, akkor azért ezeket még nem annyira egyértelmű lehet megmutatni, de vannak meggyőződések az ügyfél és a vevői körben. És akkor jön egy versenytárs, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel a régi versenyséma, ugye ez Kína, aki kitűzi az ászlajára, az 5 éves tervébe a fenntarthatóságot. Ezt lehetett már látni évekkel ezelőtt, én egyébként dolgoztam nagy autógyárakkal, német autógyárakkal abban az időben, beszéltem velük ezekről a dolgokról, felhívtam a figyelmet legmagasabb szinten, és annyira erős, és itt majd az emberi tényezőről kell egy kis, annyira erős volt az a beidegződés, hogy mi tudjuk a tutit, hiszen 150 éve mi tudjuk a tutit, és ebben működik. Az iparágban is működik, és igenis mi a mérnöki tudományunkkal legyőzünk mindenkit, hogy nem akarták ezeket a jeleket komolyan venni, és itt a jövőkutatásba csúszunk már egy kicsit bele, majd mindjárt elmondom, hogy működik a jövőkutatás. Mi történt? Kína azt csinálta, hogy kitűzte az 5 éves tervét, és azt mondta, hogy állami szinten elkezdjük számolatlanul önteni a pénzt mindenféle megújuló fenntartható technológiába, napelemrendszerekbe, szélerőművekbe, akkumulátor technológiáknak a kutatásába és a fejlesztésébe, autóipari fejlesztésekbe és így tovább. És akkor, amikor Kína egy ilyen utat kitűz, akkor értelemszerűen hát mindenki ebbe az irányba kanyarodik, 10 000 egyetem, vagy több 10 000 egyetem, és több 10 000 vállalat jön létre azonnal erre a hullámra. Nyilván erre van kormányzati akarat és tőke, elkezdik finanszírozni ezeket a folyamatokat, és aztán a sok 10 000 szereplőből a többség az elhullik, tönkre megy, nem jön össze neki, viszont születik 10-15 olyan vállalat, ami utána letarolja az egész világpiacát, és ugye így előzték ők meg mondjuk az elektromos autózással, és az ott létrehozott innovációikkal, nem csak a németeként, az egész világ piacát.
Folytassuk innen, bocsánat, hogy közbevágok, de egy kis szünetet tartunk, vendégem továbbra is Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs szakember, coach, akivel tovább beszélgetünk arról, hogy ez egy nagyon összetett műfaj a jövőkutatás, ahogy már te is említetted, és hogy nagyon izgalmas terület, és nagyon kockázatos, hogy valaki éppen hisze a jövőkutatónak, vagy nem, ezt már így egy példából is láthattuk, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.